A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúth Judit és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya rendszeres keddesti alkalmai a Budapesti MOM Kulturális Központban jó ideje már az életünket megnehezítő belső mintázatainkról, vagyis az úgynevezett sémákról szólnak. Az előadásokat követve műsorainkban arról ejtünk szót itt a Magyar Katolikus Rádióban, hogy miként értelmezhetjük úgy a különböző sérüléseinket vagy zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Az elmúlt hetekben a negativizmus, pesszimizmus séma kapcsán sok mindenről szó esett már, és most ismét egy izgalmas témához érkeztünk, melyet egyszerűen fordulatnak hívtál az előadásokon. Ám ez alatt nem egy egyszerű szemléletváltást, hanem egy minőségi, rendszer szintű változást értettél. Hogyan kapcsolódik mindez a negativizmus, pesszimizmus séma világához?
Hogyha a negativizmus, pesszimizmus belső sebzett világáról beszélünk, akkor mindig arról van szó, hogy valaki túlságosan is a negatív és pesszimista dolgokat látja, ezek vannak előtérben nála, ezeket föl is nagyítja, ezeknek a hatását, a következményeit, vagy a jövőre vonatkozó jóslásait, hogy hogy lesz majd a jövőben, időben is kiterjeszti, tehát a helyzet rossz, és rossz is lesz, rossz és rossz is marad, sőt, még rosszabbra fordulhat, és ennek a következményei katasztrofálisak is lehetnek, ezzel együtt pedig a pozitív dolgokat szinte figyelmen kívül hagyja. Tehát tulajdonképpen itt van egy irreális világszemlélet, gondolkozásmód, ahhoz kapcsolódó negatív érzések, és aztán ehhez kapcsolódó szelektíven válogatott emlékek, amelyek megerősítenek minket abban, hogy igen, igen, a világ mindig is ilyen volt, ilyen most és ilyen is lesz, és ehhez tartoznak testi fizikai állapotok. És erre mondhatnánk azt, hogy igen, akkor tulajdonképpen nincs is itt másról szó, mint hogy optimistán kellene nézni az életet. Hogy milyen jó lenne, valaki megtanulná azt, és ezt a példát szoktam mondani, amit mindannyian újból és újból használunk, hogy igen, tulajdonképpen a negativizmus, pesszimizmus sémával élő személyek számára oda tesszük a félig teli poharat, és akkor ők gyakorlással, tudatos erőfeszítéssel, szemléletmód váltással megtanulják azt, hogy az a pohár nem félig üres, hanem félig tele van. A helyzet azonban ennél árnyaltabb. Kétségkívül nagyon jó, hogyha meg tudjuk tanulni a poharat félig telinek látni, ha tudunk nem csak pesszimistán, hanem optimistán is nézni, előző adásokban bőven volt erről szó, de hagy hozzak egy másik képet. Hogyha Krisztusnak a kereszt áldozatára nézünk, akkor megoldása a helyzetnek az, hogy nem pesszimistán, hanem optimistán nézzük. Mert ha Krisztusnak a halálát optimistán nézzük, akkor tulajdonképpen mondhatunk ott reális dolgokat, mondhatjuk azt, hogy legalább a kereszten nem szenvedett sokat. Vagy legalább az édesanyja ott volt, vagy legalább a 12-ből egy tanítvány, a János ott volt. Tehát hozhatunk ide optimista vagy pozitív elemeket, de tulajdonképpen akkor éppen a lényeget nem látjuk még. Tehát az a minőségi, rendszer szintű fordulat nem játszódik le, ahogyan valaki ránéz a feszületre, Krisztusra, és azt mondja, most történt a világ megváltása. Mostantól kezdve egészen biztos, hogy nincsen akadály az Isten és ember közti kapcsolatnak. Mostantól kezdve a halál nem végérvényes döntés az ember élet fölött. Mostantól kezdve tudhatjuk, hogy a halál az életnek nem a vége, hanem a része. hogy nem szükséges állandóan és görcsösen úgy élnünk, hogy mindent belegyömöszöljünk az életbe, mert hogy mi egész életet akarunk élni, és azt akarjuk, hogy minden benne legyen, mert hogy tudjuk, hogy az életben nem fér bele minden, hogy Krisztus nem élt egy egész életet, mert körülbelül az életnek a felét élte le időben, de az élete lehet teljes, hiszen ezt ő maga is így mondta, hogy beteljesedett. Vagyis itt nem egyszerűen a pesszimizmusról átváltunk optimizmusra, hanem, ahogy te mondtad a kérdésben, egy rendszer szintű, egy minőségileg más nézőponthoz, látásmódhoz jutunk. És tulajdonképpen ez az alapvető fordulat, ez a gyökeres változás, ahogyan már másképpen nézek, nem ugyanabban a dimenzióban nézek, ahol optimistán vagy pesszimistán láthatok. Ez hoz egy valódi változást.
Ezt úgy is megfogalmaztad, hogy az ember képes fölülmúlni a sebzett részét.
Igen, úgy is mondhatnám, képes vagyok fölülmúlni a sebzett részemet, vagyis nem a sebzett részemből kiindulva nézem így vagy úgy a dolgokat, hanem felfedezem az egészséges részem. És az egészséges részemből kiindulva minden másképpen van.
Ez a fordulat, bár ennek a sémának, a negativizmus-pesszimizmus sémának a kapcsán jött elő, ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenek fölött áll egy kicsit, vagy legalábbis mindenkinek szüksége van néha egy-egy ilyen fordulatra, hogy ne csak a szemlélete változzon, hanem hogy a megszokott korlátaiból ki tudjon egy kicsit nézni. Ugye azt is mondtad, hogy a sebzett részünk az mindig énközpontú, szűklátókörű és rövid távra tervez, és amikor az ember egy ilyen rendszer szintű változást él meg, akkor ezt képes fölülírni. De hát ez nem egy olyan egyszerű dolog, ez munkás, munkát igényel.
Pontosan így van, és tulajdonképpen már az egy nagy eredmény lenne, hogyha én központú lenne, de ennél sokszor a helyzet még nehezebb, mert hogy sebzettség központú, még csak nem is én központú, mert az énemben ott lennének az értékes vagy pozitív dolgok, és nem egyszer azt látjuk, hogy már az egy nagy dolog, ha egy sebzett ember én központú tud lenni. És hát még akkor ez hol van egy reális látásmódtól, hiszen hát sem a személyiségnek, sem a világnak nem az én van a középpontjában, vagy nem én. Valóban ez valódi belső munkát is igényel, miközben az a tapasztalat, hogy nem egyszer ez a rendszer szintű szemléletváltás, alapvető beállítódásváltás, tehát nem egyszerűen csak más képpen vagy mást látok, hanem ezt úgy lehetne mondani, hogy más szemmel látok. Tehát nem a pohárom van itt a hangsúly, hogy a pohárban képes vagyok a teli részt látni, vagy az üres részt látni, mert akkor mást látok. Itt arról van szó, hogy más szemmel nézek. És amikor más szemmel nézek, akkor a telit is, meg az üreset is más szemmel nézem. Hadd hozzak akkor most, ha már a pohárról volt szó, mondjuk egy alkoholbeteg személlyel kapcsolatban egy újabb példát. Ha egy alkoholbeteg személy a sebzett részéből néz, akkor ha pesszimistán néz, akkor azt mondja, hát kétség kívül én már folyamatosan iszok, már remeg a kezem reggel, tulajdonképpen folyamatos állapot már nálam az alkoholos befolyásoltság, már elvonási tüneteim vannak, kétség kívül a pesszimistán nézem, akkor azt mondhatom, hogy lehet, hogy nekem már csak néhány évem van. Most, ha ezt optimistán nézem, akkor azt mondom. Hát igen, van néhány évem, de abban azért még sok értékes dolog beleférhet. Vagy van néhány évem, de tulajdonképpen még minden barátom nem hagyott el. Még van egy-két ember, aki hajlandó velem szóba állni. Vagy tulajdonképpen a gyerekeim még szóba állnak velem. Na ez a sebzett részből, ha nézek, és akkor látom optimistán a helyzetet. Hát látjuk, hogy éppen az alapvető fordulat hiányzik. Az, hogy valaki más szemmel nézzen a saját életére. Ha megtörténik ez az alapvető fordulat, akkor például a szenvedélybeteg ember az egészséges részéből kiindulva képes azt látni, hogy tulajdonképpen már az utolsó utáni pillanatban van. És képes az egészséges részével látni a sebzett részét, képes megrendülni, képes akár összetörni, és az egészséges részéből kiindulva azt mondani, nem akarom soha szem előtt éveszteni a sebzett részem, tudom, hogy mindig velem lesz, de most szeretnék egy döntést hozni. Arról, hogy nem akarok többet alkoholt inni. És ez a döntés már most nem az akarat erőmre hivatkozik, hanem például arra az átélt szabadság vagy kegyelemszerű élményre, hogy most itt az egészséges részemből kiindulva egészséges tekintettel vagyok képes látni az egész életem, és ez egy rendkívüli helyzet. Mert mikor a sebzett részemből nézek, akkor mindig hazudok. Mindenkinek hazudok, de most tisztán látok. És most úgy döntök, hogy másképpen akarok élni. Látnivaló, hogy itt akkor egy gyökeres fordulatról van szó, nem mást látok pusztán, hanem más szemmel nézek.
Egy ilyen fordulathoz eljutni, egy ilyen fordulatot megélni, az egy igazi felnőtt feladat? Egyáltalán, hogyha azt a szót használom, hogy eljutok ide, akkor ez egy folyamatnak a része, vagy mindenkinek az életében jönnek ezek a fordulatok, csak van, aki képes ezt megélni, és van, aki nem. Hogyan működik ez?
Egyrészt ez mindig egy folyamat része. Nem egyszer azt tapasztaljuk, hogy valaki évekig vagy évtizedekig dolgozik, küszködik, szenved azért, hogy aztán, mikor jön egy kegyelemszerű pillanat, egy áldott pillanat, a szabadságnak valami óriási tere, és van, hogy az élet egyszer csak megajándékoz bennünket egy nagyon világos pillanattal, amikor egyszer csak túllátunk magunkon, egyszer csak saját magunkat felülmúlva, kitágult tér, kitágult lehetőségek, egyszer csak egy élményszerűen megéljük, hogy az élet sokkal több, hogy én is sokkal több vagyok, hogy a szabadságom is sokkal több mindenre tesz képessé. És mikor ez megtörténik, akkor azt mondhatnánk, hogy egyszerre ez egy folyamat részeként történik meg velem, és megágyazok ennek az áldott vagy kegyelemszerű pillanatnak, vagy helyzetnek, vagy fölismerésnek a sok munkám révén, közben pedig ezek a helyzetek vagy pillanatok nem egyszer éppen azért tudnak minket saját magunk fölé emelni, mert valahogyan kegyelemszerűek. Van bennük valami áldott, van bennük valami, amivel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy megajándékozottnak érezzük magunkat, és éppen a nálunk többel találkozunk, ami kiemel bennünket. Szűklátókörűségből, rövid távú gondolkozásmódból, sebzettség és énközpontuságból.
Teljességre hangolva mai adásában Pál Feri atyával a negativizmus-pesszimizmus séma kapcsán arról beszélgetünk, hogy mit jelent az életünkben a fordulat, amikor a romboló jogosultságokból a pozitív jogosultságok felé vesszük az irányt. Hogy mindezt jobban megértsük, az előadásaidon különböző gondolatokat, kijelentéseket osztottál meg velünk. Ezekből idéznék néhányat, itt van már is az első, mely így hangzik. Ha az igazság el is hagy, az az ő dolga. Én el nem hagyom az igazságot, mert az meg az én dolgom.
Valóban jó pár mondatot mondtam, ezekre most egymás után sort tudunk keríteni, és mindegyikhez, amennyiben tudtam, hogy ki a szerzője a mondatnak, azt igyekeztem hozzá is tenni. Mert itt nem az én bölcsességemről van szó, hanem megpróbáltam összegyűjteni különböző számomra hiteles és fontos személyeknek a gondolataiból. Ez a mondat történetesen Hanvas Bélától származik. Nagyon gyakran előadásaimban idézem ezt, mert hihetetlen világosan mutatja annak a fordulatnak a jelentőségét. Énközpontuságból váltás a nem én központú látásmódra, mikor valami igazságtalanság ér engem, sérelmem van, fájdalmam van, az mindig a sebzettség köré szervez engem, hajlamossá tesz, hogy én központúan a sebzettség köré szerveződően lássam az életet, és akkor újból és újból e körül a kérdés körül keringjek, hogy hogy történhetett ez meg velem, Isten hogy engedhette ezt meg, hogy ez igazságtalan, ez méltánytalan, ez, és hogy ezt mondjuk, tulajdonképpen látnivalóan bent vagyunk a sérelmünk belső világában. Egészen beszűkülünk ilyenkor, miközben igaz az, és jogos, hogy azt mondjuk, hogy ez igazságtalan. Tehát szó sincs róla, hogy a fordulatban tagadnánk, hogy igazságtalanság történt, vagy bagatelizálni a fájdalmat vagy a sérülést. Erről szó sincs, hanem történik egy alapvető fordulat. Amit Hanvas Béla így mondott, hogy már most nem azzal törődök, hogy az élet és az igazság mit tett velem, hanem fölismerem az ezzel együtt meglévő szabadságomat, hogy én szabadon válaszolhatok arra az igazságtalanságra, ami velem történt. Vagyis a sérelem és az igazságtalanság nem jelenti azt, hogy ebből következően semmi mást nem tehetek, mint hogy magamat tönkreteszem, vagy bosszút állok.
Talán ehhez a gondolatkörhöz tartozik egy másik gondolat is, ami úgy hangzik, hogy nem az a fontos, vagy az igazán fontos, hogy mit várok én az élettől, hanem hogy az élet mit vár tőlem.
Igen. Ez a mondat pedig Viktor Emmanuel Frankl-től származik. És tulajdonképpen itt két dologra is gondolhatunk. Az egyik, ahonnan született ez a mondat, a koncentrációs táborok világa. Hogy ott mennyire természetes, hogy szomorúan azt mondjuk, hogy hát mi sokkal többet vártunk az élettől. De nem gondoltuk, hogy ilyen az élet. Hát azt gondoltuk, az élet ennél többet fogadni. És arról nem is beszélve, hogy mondhatnánk, hogy jogunk van többhöz. Még az alapvető jogunkat sem tartja tiszteletben az élet, vagy a másik ember. Ebbe aztán bele lehet pusztulni. A szónak lelki értelmében, nem is csak fizikai értelmében. Azt megélve, hogy ekkora embertelenséget nem lehet emberként elhordozni, elviselni. Ha az élet ilyen súlyosan, méltánytalanul bánik velünk, és nem adja meg azt, amit mi vártunk tőle, vagy ami várható lenne, vagy esetleg elvárható lenne az élet, hogy legalább azt megkapjuk. És a fordulat az, ahogyan Viktor Frankl erről beszél, hogy egyszer csak fölismerem, hogy tényleg itt az élet sokkal kevesebbet ad meg nekem, mint amit én vártam, vágytam, vagy akár még el is várhatnék, ez mégsem jelenti azt, hogy ne lennék valamennyire szabad, és ne ismerhetném azt föl, hogy az élet most is vár tőlem valamit. És ha vár tőlem valamit az élet, az azt is jelenti, hogy joggal. Vagyis, hogy még itt is tudok valamit tenni, hogy tudok jó és rossz döntéseket hozni, hogy tudok az emberség és az embertelenség mellett dönteni. Ami nagyon érdekes itt, ha egy folyamatba ágyazzuk a választ, hogy ha az élet még mindig vár tőlem valamit, akkor ez azt is jelenti, hogy az emberi méltóságom még mindig megvan, hogy az emberi szabadságom még mindig megvan, és hogy ezzel még mindig élhetek, és hogy ez a helyzet sem tesz alapvetően tönkre.
Az összes gondolatot, ami az előadásaidon elhangzott, nem tudjuk végigvenni most. Talán még egyet mondanék, ami engedtessék meg nekem, nagyon tetszett, így hangzik, kínzó kérdéseinket, amik igazán kínzó kérdések az életünkben, belemarkolóak és fontosak, azokat nem megválaszoljuk, hanem kinőjük.
Akkor hadd tegyek hozzá még egy mondatot, amit nem mondtam el az előadásokon. Albert Einstein pedig azt mondja, hogy az élet problémáit nem megoldjuk, hanem eligazodunk bennük. Hogy van egy pont, ahol már tájékozódni tudunk az élet sokszor drámai természetét illetően, nem tudunk megoldani minden problémát, hanem tájékozódunk bennük, és ilyen értelemben kinőjük azokat. Nagyon sok példát lehetne mondani. Éppen néhány nappal ezelőtt találkoztam egy ifjú lánnyal, aki sírva mondja azt nekem, hogy Feri, nagy baj van. Ha persze, nekem is pont akkor a tágra nyílt a szemem, mint most a tiéd, ha mi lehet az a nagy baj? Mert elkezdtem én is aggódni, hogy mit tudok én tenni majd, ha mond valami nagy bajt. Akkor azt mondja, képzeld el, most voltam az orvosnál, ki fogják húzni az egyik fogam. És rögtön el is pityeredte magát, hogy hát nem lesz már egy fogam, hogy eddig minden fogam megvolt, és nem lesz egy. És akkor a maga igazi női megközelítésével azt mondja, lehet, hogy akkor már nem is fognak szeretni, ha nem leszek már olyan szép, mint ahogy voltam, és hiányzik ez a fogam. Például erre azt gondolom, hogy eltelik majd 5 óra, vagy 5 év, kinek mennyi, és azt mondja, ó, hát látom, hogy ez nem is olyan nagy probléma. Hogy tényleg probléma, ha nincs meg egy fogam, tényleg nem vagyok olyan szép, ezzel tényleg kell valamit kezdeni, tényleg el kell menni majd a fogászhoz, tényleg kell pénz ahhoz, hogy meg tudjam azt a fogamat csináltatni, na de azért tönkre nem fogok belemenni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt mondjuk, hogy nem probléma, vagy nincs probléma, hanem tájékozódunk már, eligazodunk ennek a problémának a súlya, minősége, tartósága és következményeit illetően, és tulajdonképpen kinőjük, hogy ezzel a problémával úgy találkozzunk, vagy úgy szembesüljünk, hogy ettől az életünk tönkre megy.
Ezek a gondolatok, kijelentések, amik elhangzottak az előadásodon, ugye most mondtad, hogy általad kedvelt gondolkodók, filozófusok, lelkészek, tanítók gondolatai voltak.
Igen.
Ilyeneket bárki kereshet. Sőt, én azt gondolom, hogy ha az ember egy kicsit keresgél az emlékei között, vagy megnézi a kamaszkori feljegyzéseit, akinek van, biztos, hogy találni fog egy-két támpontot, vagy közmondást, vagy egy-egy szép gondolatot, amit valamiért megjegyzett, akár az emlékeiben, akár leírva, és ezek is segíthetnek bennünket a fordulatban, abban, hogy ezt a változást meg tudjuk élni.
Igen, ez éppen azt bizonyítja, hogy bennünk van ez a tudás, és ennek a tudásnak, ennek a önmagunk megváltozásának a lehetősége és szabadsága. És valóban már gyerekkorban, serdülőkorban, felnőttkorban, bármelyikünknek lehet tapasztalata, és aztán valamiféle megfogalmazása erről a tapasztalatról, amikor kimondtuk, hogy tudjuk, hogy ez létezik, és ilyen fordulatot lehet tenni.
Éppen ezért érdemes erről beszélgetni, érdemes megosztani egymással azokat a gondolatokat, amiket mi fontosnak tartunk.
Igen, és érdemes megnevezni, hogy ez létezik, hogy ez reális, hogy ez valóság. Sőt, hogy amit addig valóságnak és realitásnak gondoltunk, az egy beszűkült világ.
Amikor ez a fordulat megtörténik, amikor képesek vagyunk lépni egyet, akkor utána egy olyan időszak következik, amikor valóban más érzéssel töltenek el minket a hétköznapjaink? Markáns változást hoz ez magával, vagy csak egy kicsit észrevehető, de az nagyon fontos?
Mind a kettő lehetséges, de amit érdemes itt megemlíteni, ez az, hogy akármilyen markáns változást is hoz létre az életünkben egy-egy ilyen fordulat, amiben mindig bent van a mi munkánk, de általában van benne valami minket fölülmúló, valami áldott vagy kegyelemszerű, hogy ahhoz, hogy ennek a fordulatnak a következményei tartósak legyenek, ott megint a mi munkánk, hozzáállásunk és erőfeszítésünk szerepet játszik. Tehát nem arról van szó, hogy azért, mert valamikor átéltem egy ilyen kegyelemszerű fordulatot, az majd megoldja az életem. Vagy az majd önmagában, önmagától egy életen keresztül bennem hatékonyan dolgozik. Mi ezt a fordulatot, és amit ott átéltünk és megláttunk, ápolhatjuk. Gondozhatjuk, visszatérhetünk hozzá, tudatosan emlékezhetünk rá, a döntéseinkben előhívhatjuk, vagyis használhatjuk és gondozhatjuk.
Pál Feri atyával ma a negativizmus, pesszimizmus séma kapcsán arról beszélgettünk, hogy mit jelent az életünkben a fordulat, amikor a romboló jogosultságokból a pozitív jogosultságok felé vesszük az irányt. Innen folytatjuk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Bójás János nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.